Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Rab Árpád jövőkutató.
Nem megy az egymás rovására a két világ, vagy a kétféle gondolkodás?
Egymást erősítik, az egyik nem létezik a másik nélkül, nekem három szereplős a fejemben, tehát van az elméleti kutatás, ami nekem a legnagyobb szellemi örömet okozza, iszonyúan szeretek agyalni a világon merre megy. Akkor van az alkalmazott kutatás, hogy mit jelent ez? Mit jelent az embereknek az üzlet? És van az, amikor az üzletet megcsinálni, ami meg egy máshogy, egy sodró, izgalmas dolog, meg pénzt keresni, jó. De az üzlet mindegyik tiszta. Az üzlet, ugye üzlet, profitot akar termelni. Jó, én szeretem az üzletet, tudja, mit akar, megy előre, hogyha kevesebb a profit, ez nem fog menni. De ugyanúgy a tudománynál is, hogyha bizonyos módon nem teszteled le, ha nem kételkedsz, ha nem tudsz kommunikálni, akkor megint csak nem fog menni. Mert az üzleti viselkedés valóban más, ott nem kételkedhetek, mert akkor rossz vezető vagyok, tehát mennem kell előre.
Ezt kérdezem, igen.
Igen. De ezek jó stratégiák, amik egymásban segítenek, csak nagyon őszintének kell lenni magadhoz.
Az a kulcs.
Igen. Mindig az. Azért, ha megnézzük a sikeres pályamodelleket, én nagyon kevés olyan ilyen jó cégvezetőt látok, akinek ne lenne valami lánguló hobbija. Teljesen mindegy, hogy mi az, de valami, amiben látszik, hogy ő amúgy elmélyül. Van, akinek egy technológia, van, akinek a horgászat, van, akinek valami, de látszik, hogy kell a tűz, nem csak az üzleti, és nagyon sokszor azt látom, hogy a kettőt ő is váltogatja. Tehát, hogy én azt tanultam a sportból, hogy nem szabad feladni, és mentem tovább. Vagy a gyerekeim miatt képes voltam ezt is végcsinálni. Tehát merítünk energiát máshonnan is. Az én esetemben ez a tudományos elmélet, gyakorlat és üzletnek a háromszöge végtelen lehetőséget tartogat számomra.
Okoz örömet a vezetés? Hogy érzed magad vezetői, cégvezetői?
Úgy nagyon szeretem.
Pozícióban, de ezt nagyon nem szeretem, ezt a szót. Tehát, hogy nyomaszt, örülsz neki, élsz benne.
Hát nyilván most...
A felelősség nyilván az a nyomasztó, tehát nem az, hogy éppen cégvezető vagy, gondolom ez a, hogy egy emberek megélhetése rajta múlik.
Igen, én nagyon szerettem üzletet csinálni, nagyon sokat tanultam belőle, magamról, és nagyon sok mindent elrontottam, viszont képes voltam tanulni.
Magadról?
Például az, hogy én az elején elkezdtem, és mindent megcsináltam, amit szoktak hibázni, például az, hogy jó, én felpörögtem, visszam a tempót, amikor azt éreztem, hogy nem megy valami, akkor én csinálom meg helyettük, én már a magam szemében heroikus, misztikus figura, tényleg 22 órát dolgoztam, okay. És nem vettem észre, hogy már én vagyok a blokkere a folyamatoknak, hogy önsajnálatban pürdök, hogy nem okés, és hogy elveszítek jó embereket emiatt, akkor nekem volt...
Bocsáss meg, ezzel miért blokkíroztad a folyamatokat, hogy te sokat dolgozol?
Hát az, mert ilyenkor te azt érzed, hogy azzal viszed előre, de végül is csak elveszed mást, tehát azt nem tudod kidelegálni, és igazából nem csinálod meg olyan jól. Mert azt mondod, hogy a túlélésre megyek, éppen hogy valahogy. Plusz nem adsz helyet a kreativitásnak, mert csak te vagy. És mondjuk van egy 4 emberem is jók, és saját, hogy megtanítanám őt, hogy csinálja jól, inkább megcsinálom én, ez a lehető legöngyilkosabb stratégia. Tehát jól delegálni tudni kell, kinevelni embereket. Az, hogy ki miben jó, hát elveszek magamtól képességeket, tehát azért én csak egy ember vagyok a végtelen sok korláttal és tudás hiánnyal, ha nem adom ki, mondjuk írj egy tanulmány, én megírom jobban. Oké. De lehet, hogy mást írt volna. És akkor jó lett volna, tehát közösen dolgozni. Sokféle cég
ez
van.
Ez nehéz. Mert egyébként azt
nekem
látom,
nagyon nehéz volt.
Az együttműködés egyébként úgy egyáltalán nem egy könnyű feladat, feladvány, nem csak a cég életben, de ott aztán tényleg.
Nekem nagyon nehéz volt, szerintem azért is, mert ugye van, most magamról beszélve, nem általában a cégvezetőkből, de volt bennem akkor is egy olyan értelemben arrogancia, hogy én vagyok a főnök, én megyek előre, tudom, mi a jó, tudom, hogy jó felé megyünk, ezt most meg kell tenni, ha én hajtom magam, te is hajtsd magad. De nem biztos, hogy mindenki ilyen élethelyzetben volt, nem biztos, hogy azt a szót úgy akarta akkor hallani, én meg azt mondtam, hogy oké, de erre nincs időm, hogy most mindenkinek, tehát azért nem a pszichológusod vagyok, ez egy biznisz, megegyeztünk valamiben, van ez a határidő, ha életok ülni hétvégén dolgozni, akkor te is le tudsz én. Persze, csak ezt le lehet jobban dílelni, hogy figyelj, erről a hétvégéről most ezt azért tesszük, mert tehát lehet ezt jól csinálni, biztos, hogy nem csináltam mindig jól. A másik, hogy volt 110 fős úgymond cég is, amit vezettem társtulajdonosként, az nekem sok. Tehát meg kell tanulni magamról, hogy én a 10-12 fős cégeket tudom a legjobban. Ezek a biológiai mintádatok egyébként. 10-12, utána 40 fő, utána 110 fő. Ezek még az annó a település méretünkből fakadó, egyébként a szervezet szociológiában megjelenő dolgok. 40-nél már kell a középvezető, 110-nél már a különféle régiók is kellenek, vagy mi ez a domain, tehát külön piaci ág. És én a legjobban menni 10-12 fős csoportokkal tudok, és például nekem ez volt a megoldás, mikor nagyobb cégem volt, hogy azt mondtam, hogy jó középvezető, X projektünk volt, te vidd ezt, kitanítottalak, megbízom benne, annyira nyilván erre figyelj, felügyellek. Megvolt a szívszerelem projektem a saját 10-12 emberemmel, őket üztük, hajtottuk, mert a tép lángoló tekintetek voltak, közben aztán átmentem másik, meg lehet találni, csak őszintének kellett lennem magammal. Én nem tudok 40 embert
jól vezetni. Ugyancsak az őszinteségre. Igen.
10-12-t tudok úgy, hogy őket tényleg mentálisan befogadom, amúgy az ember kb. Így az élete során kb. 500 embert képes úgy befogadni, hogy tudja is, miről van szó, de abból 110 az, akit ő tudsz is. Mindegy, hogy mennyi ismerősöd van Facebookon, az, akikről tudod, hogy ő tényleg mi van vele, a többi az már olyan, írhatsz naplót, meg mit tudom én, de ez nem azt akadályozta meg, hogy ne legyen nagyobb cégem, csak azt kell elfogadni, hogy kellenek mellém olyan emberek, akik a más csoportokat viszik. És hát magánéletbe is át tudott menni. Tehát nyilván, amikor nagyon toltam az üzletet, akkor ahhoz kell egy határozottság. Mész, utasítást adsz. Nyilván nem voltam sose ilyen üvöltözős, csapdosós, de megszokott, hogy az van, amit mondasz, és akkor haza is vittem a melót. Tehát olyan értelemben nem úgy a melót, konkrétan a melót, bár azt is, hanem az, hogy nem tudom, viszont éppen az akkori élettársam, ha megyünk borba, és akkor azt mondja, na akkor most ez a kenyér lesz, az nem így működik, mert lehet, hogy az a kenyér lesz, de azért ő elmondja majd, hogy miért a másik kenyér, és akkor igazából pontos-e. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulnom, hogy hol használni milyen skilleket. Nagyon sok alázatot, nagyon sok tiszteletet tanultam, nagyon jó emberek vettek körül, és ezeket jól meg tudtam tanulni magamról. Azt láttam, hogy eltévedtem azért 3-4 évig, szerintem elég genyó módon toltam a dolgokat. Kívülről nézve nagyon sikeres üzletemberként, de jó volt visszatérni egy ilyen normálisabb világba.
Ebben említetted egy korábbi beszélgetésben naplót írtál, és nagyon sokat változtatott rajta.
Igen.
Ennek szerepe volt ebben?
Ebben már nem, már úgy elég régóta úgy megkötöttem a békét magammal, tehát úgy rendben vannak.
De kell ez a belső béke, ez visszatérő topik sok interjúban, hogy a jó vezetőnek egyszerűen kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert ha nem az, akkor nem képes jó vezető lenni. Sokan azt mondják, hogy adjuk rá ezt a pszichológiát, haladjunk.
Nem akarok, nem tudom, prajdista lenni, és a jó cégvezető ne emlékezzen a gyerekkorában, mit látott a szüleitől dolgokra. Azért azt ne feledjük el, hogy egy jó cégvezető, tehát látnak minket. Te ideges vagy, az alkalmazottaid is idegesek. A te bizonytalan vagy, az emberek megérzik, látják. Tehát az etikus üzletben, a hosszú távú üzletben hiszek, azokban az üzletekben, ahol nem csak a profit számít, hanem mellé teszel egy más értéket is, de hogy az alkalmazottaid látnak téged. És hogyha te bizonytalan vagy, vagy te nem vagy megbékélve önmagaddal, és most nem arról beszélek, hogy belül mindenkinek van jó vagy rossz napja, de azért az lejön, hogyha következetlen vagy, akkor ők is következetlenek lesznek. Tehát a túlélési stratégiákat eltanulják. Ha azt látják, hogy a csúsztatás működik, tehát hogy önökként mégis azt mondok, amit akarok, csúsztatok, de tudják. Ők is csúsztatni fognak lefelé, vagy nekem visszafelé. Tehát nem egyből, meg nem ilyen egyszerű, de szerintem vesvék, azért már nyugodt vagy, azt látod, hogy tudod, merre mész, tisztán kommunikálsz, akkor lojális emberei lesznek. Tehát ez nem bonyolult. Minden cégvezető elsősorban egy ember. Nyilván, hogy az emberi kvalitásaink és állapotunk a cégvezetői tulajdonságunkra is kivetítnek, van, amiket nagyon felerősít. Szerintem sok cégvezető nem hiszi el, hogy mennyire látják őt a környezete.
Volt egy másik mondatod is, hogy ma már nincsenek katedrális építők. Ez nekem nagyon tetszett. Te az vagy?
Nem, de nagyon szeretnék egy katedrális építő projektben részt venni, mármint, hogy vannak is ilyen hosszú távocitok. Ugye itt az arról szól, hogy olyan furcsa, hogy tehát az ember, ahogy mondtam, egy nagyon izgalmas és jó.
Te hiszel ebben a transzcendens kapcsolatban, ég és föld között?
Én abban Hiszek, hogy biztos, hogy az élet több annál, mint hogy csak az én egyéni boldogságomról szóljon. Tehát, hogy van több, mint amit mi fel tudunk fogni. Tehát a világ így össze. Tehát nagyon tisztelem az életet, én ilyen életvallású talán lehetnék.
Segített neked abban, hogy olyan nagyon nyugodtan tudod nézni, és itt kicsit visszatérek a mesterséges intelligenciára, mert számomra üdítő kivételként teljesen nyugodtan beszéltél erről a mondjuk itt találmányra, vagy új termékről. Egészen pontosan elmondva, hogy kérem, ez egy nagy program, statisztikai alapokon, miközben ugye a média térben a hisztéria az egészen elképesztő magasságokra csapott, lehet, hogy üzleti érdekből, de szerintem sokkal inkább ez egy valós ijegység volt, amiről még a beszélgetésünk elején beszélgettünk, hogy a jövőtől való mély és szinte zsigeri rettegés. Tehát ez segített neked, hogy ezt így lásd?
Nem hiszem, bár ugye ez a belső béke dolog, de azért én nagyon külön választom a hogy mondjam, a szakmai állításokat, vagy tehát azt, hogy én amúgy nyugodt vagyok, de ha most én látnék egy olyan fenyegető veszélyt, ami félelmetes az emberiségnek, akkor azt mondanám, hogy most van egy nagy fenyegető veszély most. De van egy technológiai innovációnk, ami csodálatos és nagyszerű, és szükségünk volt rá. Leginkább a médiát támadta meg, tehát pont a média, amiatt a leghiszterikusabb is, ezt értem, átír üzleti modelleket, nagyon megváltoztat, és nagyon szeretem ezt kutatni és megérteni. De az első például az, hogy értsük meg, hogy miről van szó, és ezért hiszek a tudománykommunikációban, nekem magyarázni. A magyar társadalmat olyan könnyű károsztatni, nagyon sokan károsztatjuk, hát ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Az elmúlt egy év során, tehát most indultak be ez a generatív, amikor a magyar társam harmada használ tudatosan mesterséges intelligenciát, tehát tudott róla, a 8%-a megfizet érte. Ez azt jelenti, hogy havi 10 000 forintot egy olyan 7-800 000 magyar fizet. Tehát egy ilyen gyorsan egy technológiát megfogni, megérteni, elhelyezni az életünkben, rájönni, hogy mit ad nekem, mit vesz el, nem történt meg, de zajlik ez a folyamat. Nagyon magas szinten reagált a társadalom. Például kérdeztem ilyen oktatási kérdéseket, hogy nem csak ennyit, hogy na akkor oktatási emi legyen-e, hanem az, hogy szerinted órai fegyelmet tartson-e, házi feladatot javítson, stb. És nagyon szépen kirajzolódott, hogy a gyerekek nevelésében, a közös térben ember legyen, de házi feladatot, meg személyre szabott izé, azt már csinálja az emi. Szóval az emberek elkezdtek ezen gondolkodni. Most nem azt mondom, hogy mindenki hirtelen izé, hanem a félelem eloszlatásának és a jövő megoldásának az egyik legfontosabb dolog, hogy értsük meg, hogy pontosan ez mi. És az emit nagyon könnyű félreérteni, mert egy varázslatos eszköz, tehát igen, rajzol, fest, iszonyúan. Most ugye a beszéd fejlődőt, hát, nevet, viccel.
Én beütöttem egy podcastot veled, megmondtam neki, hogy ezt a podcastot nézze meg, és foglalja össze.
Igen, simán megcsinálja.
És én is megnéztem a podcastot, hogy ellenőrizzem, és marha jó, másfél órás, vagy közel másfél órás podcastot leírt nekem egy oldalba.
Igen, és megcsinálod ezt 2-3-4-szer,
és utána már nem hallgatod végig. Hogy hallgatod végig? Na igen, a másik ez az. Tehát, hogy erre akartam utalni, hogy jó, de hát baromira mondjuk így elkényelmesedtünk, hogy túl jó a segítség.
Itt jön be a tudatosság, hogy ugye nem kell tudatosnak lenni mindig. Tudatosnak lenni marra fárasztó, meg viszi az idő.
Igen.
De tudnom kell, mikor kell tudatosnak lenni. És pont azért, mert ezek a szolgáltatások jól működnek, nagyon elkezdünk bízni benne. Amikor beindultak az útvonaltervezők, elején még volt ez, hogy most mit ajánl, én amúgy tudtam ezt az utat, meg nézem, hogy mi van. Mivel már évek óta napi szinten használjuk, ahol mutatja, megyek arra. Most nyilván erre mondhatom azt, hogy igen, látjuk azt. Csináltam interjút emberek, és nem tudtam, melyik országban van. Horvátországban van, Szlovéniában, vagy már Magyarországon.
Aki útvonaltervezőben ment.
Igen, mert ott volt a kétség, most kit érdekel, hatás sincs. Igen, nyilván egy jó üzleti modellt rá lehet építeni, hogy politika fizet, és azt mondja, hogy ne menjél az út felé, mert annál az útnál a másik pártnak a táblái vannak, hanem vidd arra az útra, mert az én tábláim vannak. Miért ne csinálná meg? Nem fogja észre, mert nem bízik, megy arra, mert mutatja. Ezzel nincs kiút, mert nem kell kiút legyen, mert igenis bízunk benne, csak a hátra kell dőlni, és azt mondja, hogy igen, ez egy rutinszerű út, megyek ide. De mi az, ami más út? Azért tudnom kell, hogy hol vagyok. Tehát ez a tudatosság. Értem, hogy a csíkot követem, de Budapest melyik kerületében is vagyok. Azért azt észrevenni, hogy de most miért kifelé visz az M0-ás felé, amikor a belváros, mert lehet, hogy elütöttem a címet. A másik, hogy mikor kell máshogy dönteni, mert nem mindig a leghatékonyabb megoldás a legjobb. ha nyaralni megyek, akkor nagyon sokat tervezem az utat, vagy épp, hogy kikapcsolom a útmenettervezőt, mert lehet, hogy a leggyorsabb út az autópályára, én tengerparti úton akarok menni, hogy lássam a lenyugó napot, mert éppen nyaralok.
Élvezd a táját.
Igen, de ő ezzel nem fog számolni, ő hatékony lesz. Azt mondja, mindig ez szinte olyan, mindig ez a legjobb. Nem. Nekünk kell tudni, hogy mikor az a legjobb, amit ajánl. Ez egy nehéz képesség. Senki nem mondta, hogy nem az. De ha okosan játszunk ezzel, na most old meg helyettem, mondd meg. Az időseknek az egyik legnagyobb félelme az eltévedés. Vissza tudom adni az önbizalmat. Nem fogsz eltévedni Budapesten, vidékről jössz fel. Te vagy a kék pötty, és az útvonalat megmondja, hogy melyik buszra száll egy pölcs. A busz egy perc múlva áll be, gondolj bele, van egy képességed, ami eddig nem volt. Merre menjek? Szégyellem megkérdezni, nem fog fölmenni a városba. Most ő tud. Tehát, több a nyeresség, de okosnak kell lennünk. Tehát ezek a technológiák mind olyanok, hogy ha okosan használod, akkor okos technológia.
Hát ez vonatkozik a utaltál a fordítás, fordítógépekre. Igen. Ez esetben viszont egy brutális, kulturális találkozásról van szó. Amiről keveset beszélünk, hogy jó, persze tudunk japánul, meg nem tudom hogy, de hát azért nagy kultúrák ütköznek, és azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez azért egyáltalán nem könnyű.
Nem az, és a globalizáció sugar lesz, meg azt, meg most már kb. Éheznek az emberek arra, hogy valami más lássanak, tehát most már végre valami más képregényfigura, meg egy egyedi film, és hogy fű, tehát hogy a kultúra, azt szerintem a legerősebb fegyverünk, és a legfontosabb fegyverünk, ez szintén a tudatossághoz tartozik. Tehát nyilván tanulja meg mindenki angolul, meg annyi nyelvet tudsz, annyi ember vagy, mert a nyelvtanulása nem csak az, hogy egy idegen nyelvet tudsz, hanem az agyadat formálod, ugye olyan úgy írod át az agyi VVV-ket, háttértudásra teszel szert, arra, hogy lefordítson egy étlapot, most már tudjam, hogy mit kérek az olasz tengerparton, az, hogy a weblapon, lehet, hogy kínai a weblapon, mégis magyarul olvasom, az, hogy tudjak dolgozni külföldiekkel, magyar munkaerőpiac 30%-át tudom aktiválni, ezek csodálatos dolgok, de attól nem szabad elfelejteni, hogy ez nem nyelvtudás, hanem ez egy skill, amit bérbe vettem. Tehát most ott tartunk, hogy az elején információ morzsákot találtunk, ugye internet, web 1, utána lett az, hogy kontextusok, jókeresők, weblapokat, web 2, most meg már tehát adat információ, és most már tudás béreljük. Tehát azt a tudás bérlem, ami abban a pillanatban kell. Nem tudok japánul, fél óráig úgymond bérlem idézőjelben, az fordító program fordít, és japánul beszélek. De ez a tudás nem az enyém. És ha nem tudatosan használsz valamit, akkor termékével. És visszatérve az üzleti vezetőkre, és én nagyon fontosnak tartom az etikus tanácsadást, mert ez egy nagyon-nagyon nagy csapda helyzet tud lenni, hogy mondjuk iszonyú jó tanácsokat azt tételezik föl. Azért is csak partneri viszony lehet, mert nem válhat a termékeddé, vagy tőled függővé egy cégvezető, hogy utána mindig arra hallgat, amit én mondok. Az az ő cég, az ő világ,
erre
az ő
neked kell figyelni, mint tanácsadónak?
Igen, szerintem igen, tisztán kell játszani. Nem azt mondom, hogy most valaki, nem tudom, már vallási vezetőnek tekintes mindent meg most csinált volna, de azt a felelősséget. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ez így van, tüdödödödödödö, de mindig érezhetned kell minden pillanat, hogy ez az ő cég, az ő döntés, az ő pénz. Tehát én, tudod, mondok valamit, azt elszaladok, két év múlva meg, nem jött be.
Igen.
Kit érdekel, én kiszámláztam, rendben vagyok. Akkor nem hívnának vissza 20 év múlva is. Tehát, hogy ezek tisztán lehet csak játszani, és a technológiáknál is így van, hogy azért vegyük észre, hogy ők nem vállalnak felelősséget semmiért. Hát úgy, gyorsan nézve, megkötöttem ezt a lakáshitelt, hát rosszul döntöttem. Hát ha nem tudatosan használod, ingyen kapod, termék vagy. Ez azért ilyen egyszerű. Ezek mind-mind csak lehetőségek. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen mindent átható rendszerek, ez, hogy termék vagy, ez most üzletileg mondtam, tehát hogy nem kerülhetsz függésbe egy szolgáltatástól. Tehát azt mondom, hogy jó, eddig telefonos izém volt, cégem, most már világ összes nyelvén tudunk, úgyhogy eladom, nem tudom, Japánban a telefonos cégemet, japánul fordít a fordító, és mi van akkor, hogyha a fordító cég megszűnik, és akkor megint nincs japán cégem, tehát mégis előbb-utóbb meg kéne tanulni japánul. Igen. Tehát csak erre mondtam, hogy a kiszolgáltatottság. Amúgy nagyon a turbulenciával olyan egyetértek, hogy nagyon izgalmas idők. Ez tény. Ennyi lehetősége sose volt, de nem polikrízis felé haladunk, hanem a sokszoros lehetőség a kértékválasztások világában igen félelmetes. De másrészt meg ez a legizgalmasabb időszak az emberi történelemnek.
Hát akkor, hogyha újra és újra visszatérünk a tudatosságról, tehát gondolkodni, folyamatosan gondolkodni. Végül szeretnék egy, nem mondom, hogy bónusz kérdés, de egy eszembe jutott, hogy tehát szabadon választhatnál egy valami szuper képességet, amire vágysz, vagy ami nincs meg. Az mi lenne?
Az, hogy belelássak még mélyebben mások gondolkodásába, de nem azért, hogy a titkaikat lássam, hanem hogy még jobban megértsem. Az izgatna. De igazából amúgy meg a telekinetika, azt nagyon el tudnám fogadni, hogy tudok mozgatni tárgyakat. Tehát, hogy azért, mert azt szerintem a legváltozatosabban használható dolog. Tehát ezzel így meg tudnék menteni emberi életeket, meg ilyen szórakoztató. Nem tudom, igazság szerintok béna vagyok ebben, de sokat gondolkodtam, nyilván szuperhőses filmek ilyen ezek voltak. Nekem úgy kicsit eldőlt ez a kérdés annyiban, csak te sokkal okosabban kérdeztél, a képességet kérdeztél, de nem sokan tudják, de nekem van egy ilyen Batman dolog, valami régóta rám akad, van egy csomó Batmanes pólón, Batmanes pizsamán, Batman jelzés, tehát a szuperhős, akkor a Batman, akiben belegondolsz, ő végül is nem szuperember, csak jól használja a technológiát.
És jóra.
Igen, és jóra. Tehát egy Batman lennék valóban.
Rovárpád, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszéltünk jövőről, cégvezetésről, és legfőképp az őszinteségről.
Nagyon köszönöm az érdekes beszélgetést, nagyon jól éreztem magam.
A dzsungelharc mai története véget ért vendégem Rab Árpád jövőkutató volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.